Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. A mai arénában a hazai és a nemzetközi labdarúgásról beszélgetünk, Hajdú B. Istvánnal, az M4 Sport kommentátorával és Dénes Tamással, az Inforádió főmunkatársával. Szervusztok!
Szervusz, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és persze téged is, Pisti.
Csatlakozom az előttem szólóhoz.
Igen, mozgalmasak voltak az elmúlt napok. Csütörtökön este a klubvilágbajnokság döntőjét játszották le. A Bayern München nyerte ezúttal is a trófeát most már 4-1-re, miután mexikói riválisát 1-0-ra verte, de mekkora az értéke szerintetek ennek a trófeának, Pisti?
Nyilván nagyon jól hangzik, hogy a klub világbajnokságot nyeri meg valaki, a világ összes klubcsapatának legjobbja lesz éppen a győztes. De hát ugye az elmúlt 14 évben ez 13-szor a Bajnokok Ligája győztesen nyerte, úgyhogy sok kérdés azért nincs, hogy a világ legjobb csapatának azt a csapatot lehet tekinteni, amelyik Európában uralkodó. Nyilván most a Libertadores kupa győztesének gyenge szereplése meglepetés, és ugye szó van a klub világbajnokság kibővítéséről. Egész egyszerűen ennek a sorozatnak még sem az időpontját, sem a helyét szerintem nem találták meg, és ugye az a cél, hogy mondjuk a legjobbak akár semleges helyszínen is játszanak, ennek akkor van értelme, ha a nézőket be lehet engedni a pályára teljes létszámban. Ez most ugye nem így van, ugye a vírushelyzet ezt nem teszi lehetővé. A Bayern München odament, teljesítette a kötelességét, kapott gól nélkül, lehozta ezt a klubvilágbajnokságot, és nagyon jól hangzik, ugye, hogy megvan az a bizonyos hatodik trófea, amelyet ugye Barcelona 2009-ben tudott megszerezni, hogy egy idényen belül 6 trófeát nyert. Teljesen jogos a Bayern győzelme. Igazából a döntőt látva még az eredmény az, ami a mexikói Tigres számára a leginkább hízelgő. A játék képe alapján nem volt kérdés, hogy melyik a jobb csapat.
A Bayern Münchenre hosszú ideje jellemző az, hogy nehéz helyzetből is fel tud állni. Most azért volt néhány kellemetlen tényező a klubnál, már az elutazásnál is. Tamás, látszott ebből bármi a pályán?
Annyival jobb voltam ezennél a Bayern, hogy én nem hiszem, hogy ő igazából bármi is látható lett volna. Nyilván nem tudjuk azt, hogy mi lett volna, ha ugye Javi Martínez nem a kezdőcsapat tagja, ha Goretzka játszik, ha döntőn Thomas Müller játszik, akkor lehet, hogy 2-0-ra nyertek volna. Egy pillanatig sem fenyegette veszély a Bayern győzelmét, és hát gyakorlatilag a mexikaiaknak kapura lövése sem akad. Én azt gondolom, a kérdés első részére, vagy az először feltett kérdésre válaszolva, hogy itt lehet egyfajta presztízsharc is az UEFA meg a FIFA között, hiszen az UEFA tornája lényegesen hangosabb a Bajnokok Ligája, mint a FIFA által rendezett klubvilágbajnokság. Ha egy magyar futballtörténeti példával akarnék élni, akkor körülbelül olyannak vélem most a klubvilágbajnokságot, mint az magyar amatőr futball korszakában 1926-et, ugye ismert, hogy csak Budapest, illetve Budapest környéki csapatok vettek részt az első osztályban, de rendeztek egy országos bajnoki döntőt, amelyen a vidék legjobb csapata játszott Budapest legjobb csapatával, és hát ugye előleg előfordulhatott volna, hogy egy vidéki csapat megveri a Budapestet, és akkor ő az országos bajnok, kíváncsi ennek, hogy most ezt hogyan emlegetnénk, de hát az igazi értéknél akkor is a budapesti országos bajnokság volt, meg most is a Bajnokok Ligája.
A Bayern München jelenleg a világ legjobb csapatának számít, vagy ezt majd inkább a szezon végén mondhatjuk el, hogyha a Bajnokok Ligájának az eredményeit is látjuk? Pisti?
Hát ugye ez egy furcsa szezon, ez a döntő, ez egy szezonnak a lezárása, ez még igazából az előző szezonhoz tartozik, hiszen a Bajnokok Ligája győzelemmel kvalifikálta magát egyáltalán a Bayern arra, hogy játszon ezért a trófeáért. Úgyhogy az a csapat, amelyik ugye megnyeri a Bajnokok Ligáját 100%-os teljesítménnyel, és mind országos, mind nemzetközi szinten minden trófeát bezsebel, azt ne tekinthetjük a világ legjobbjának. Aztán persze a jövő héten elkezdődik a Bajnokok Ligája a legjobb 16 között, és akkor majd kiderül tavaszra, hogy ezt a titulust, ezt meg tudja-e őrizni a Bayern München vagy sem. Ugye az látszik, hogy azok a csapatok, amelyek érdekeltek voltak mondjuk a Bajnokok Ligája furcsa lezárásában, ugye a nyári lebonyolításban, Lisszabonban, azoknál is történt hullámvölgy, tehát a Bayern München a Bundesligában látott Bayern Münchenhez képest, amit ugye az előző őszön, meg a koronavírus járványi márciusig mutatott, annál eredményekben egy picit szerényebb, de hát mire ugye február közepe van, azért a német labdarúgó bajnokságot is simán vezeti. Ez inkább más csapatoknál tapasztalható, hogy bizony a forma nem tudott olyan egyenletes lenni, mondhatnánk spanyol élcsapatokat, Reált, Barcelonát, vagy mondhatnánk akár a Liverpoolt is. A Bayern otthon egyeduralkodó és szép lassan lerázza a riválisait, és ugye hát ebben a Bajnokok Ligája sorozatban, ebben az újban sem szenvedett még vereséget, úgyhogy azt gondolom, hogy változatlanul a 2020-21-es BL-nek is az egyik favoritja.
Tamás, te látsz olyan pontot, amelyben a Bayern, hát ha nem is gyengének számít, de elmarad a nagy riválisoktól? Tehát van olyan tényező, amely mondjuk masszívan a Bayern ellen szól?
Nem, szerintem olyan tényező, ami a Bayern ellen szól, olyan nincsen. Talán a baj, az, hogy a Bundesliga-t meg fogja nyerni, arra nagy összebe mernénk azt hiszem mind a hárman fogadni. A Bajnokok Ligája kapcsán érdekes talán az, hogy leszámítva a Zidane-féle Real Madrid ismétlését, ugye a Bajnokok Ligájában egyetlen más csapat sem tudott címet védeni. Még akkor is, amikor, vagy akkor is elmaradt ez, amikor a címvédés, amikor azt gondoltuk, hogy egy csapat nagyon erős, nagyon domináns teljesítménnyel nyerte meg a bajnoki címet, és utána a Bajnokok Ligáját, vagy fordítva, mint a Liverpool esetében előbb a Bajnokok Ligáját, utána a bajnoki címet. Tehát egy bizonyos rövid távra szóló, de mégis hegemóniát tud alkotni. Aztán ez kiderültek, hogy ez így volt mondjuk korábban a Barcelona esetében is. Aztán kiderült az, hogy a Bajnokok Ligájában azért nem olyan könnyű a címvédés, rengeteg az egyforma csapat, és hát persze sok mindenen múlik, akár az ötösebben egy mérkőzésen, egy pillanaton az, hogy valaki tovább jut-e vagy sem. A Bayern szerintem nyilván benne van abban, 2-3-4 csapatban még favoritja a 2021-es Bajnokok Ligája tavasznak, de hát nyilván nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy például a Manchester City azt a 4 frontos küzdelmet hogy bírja. Én azt hiszem, hogy most már leginkább a Bajnokok Ligájára koncentrálhat, egyrészt azért, mert a klub történetében az a trófea hiányzik legjobban, másrészt pedig a kupa döntőben már csak egy meccse van hátra, az FA Cupban nem annyira nehéz a sorsolása, bár éppen ugye a nehezebb ellenfelek közül kapott tegnap este. Illetőleg hát az angol bajnokságban elég meggyőző fölénnyel vezet. Szóval én azt gondolom, hogy a Bayern favoritja a Bajnokok Ligájának, de nem egyértelmű vagy egyedi favoritja.
Kezdődik tehát ez a sorozat a tavaszi egyenes kieséses résszel a jövő héten kedden, és hogyha megnézzük a következő meccsek helyszíneit, kétszer is felbukkan a Puskás Aréna, ez gyakorlatilag kuriózum számba megy. De hogyha mindent mérlegre teszünk, mi mindenről szólhat a Bajnokok Ligája idei tavasza? Pisti?
Annyit szeretem valami mondani, az előző kérdés, ez a menet közben, hogy Tamás beszélt, eszembe jutott, hogy annyiból nyilván gyengébb a Bayern, vagy gyengébb lesz a Bayern, hogy ugye a német kupából kiesett. Méghozzá ugye a Kiel verte ki, tehát egy alacsonyabb osztályú csapat, tehát az a fajta 6 trófeát meggyerek, az most már nem jöhet létre ebben az idényben. Miről szól? Ugyanarról, mint egyébként. Tehát ugye viszonylag normális mederben, ugyan zárkapuk mögött, de lezajlottak a csoportküzdelmek, hát ha ugyan normális medernek lehet mindezt tekinteni. És igazából ugye a két nagy kiesőn, az Interen és a Manchester Uniteden kívül, amelynek a csoportjából egyébként jó csapat jutott be a 16 közé, mindenki, aki egy picit is számít, az ott van. Én azt hiszem, hogy a hosszú idők távlatából, majd 10-15-20 év múlva, ha ránézünk erre a sorozatra, akkor nem mondhatjuk azt, hogy mint hogy az előzőre sem mondhattuk, hogy hú, ha nem lett volna a koronavírus, akkor nem a Bayern München lett volna a legjobb csapat. Én azt gondolom, itt a körülményekhez való alkalmazkodás az nagyon fontos, igazán a hazai pályának az előnyét pedig nem lehet érezni, legfeljebb annyival, hogyha valamelyik csapat otthon tud játszani, tehát nem kell egyáltalán utaznia, megszokott környezetben készülhet, de azt hiszem, hogy amikor elkezdődik maga egy-egy mérkőzés, egy-egy nyolcaddöntő, onnantól kezdve a játék lesz a főszereplő.
A Bayern Münchenről már beszéltünk, Tamás említette a Manchester City-t. Pisti, hány esélyessel számolsz ebben a szezonban a BL-ben a végső győzelemért?
Hát én azt gondolom, hogy a Tamás a két legnagyobb favoritot, vagy a két legjobb formában lévő csapatot mondta. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy az Atletico Madrid, amelyik ugye Spanyolországban úgy néz ki, hogy átveszi a hatalmat a Real és a Barcelona előtt, tud-e a Bajnokok Ligájában is úgy játszani, mint saját hazájában, illetve akar-e, nem fontosabb-e a bajnoki cím, de hát természetesen vannak olyan csapatok, ugye a Manchester City-t is ide sorolhatom, de ide sorolhatom a Paris Saint-Germain-t is, amelyeknek egész egyszerűen a költségvetése, vagy a ráruházott, beruházott összeg alapján előbb-utóbb döntőt kell játszani, vagy meg is kell nyerni a trófeát. Ez ugye nagyon-nagyon érdekes lesz a párizsiak esetében, akik ugye Paris Saint-Germain a Barcelonával játszik majd, de hát ki tudja, hogy mondjuk egy Juventus például, amelyiknek nem egy csúcsformában lévő Porto jut, majd esetleg március közepén vagy áprilisban hogy fog játszani. Én azt gondolom, hogy azért a klasszikus nagy csapatok azok össze fogják magukat szedni, és egy olyan nyolcas fog kialakulni a Bajnokok Ligájában, amelyből azért egyik csapat győzelme sem lenne olyan hatalmas meglepetés.
Tamás, te látsz arra mondjuk esélyt, hogy a hagyományosan gyakorlatilag minden szezonban a favoritok közé sorolt Real Madrid és Barcelona ebben a sorozatban tudjon akár dominálni, vagy a döntőig eljutni?
Mint a két csapat gyengébben szerepel ebben a szezonban, mint a szar hívei várták, bár érdekes volt a Real Madrid esetében, olvastam a Márkán nemrégében egy statisztikát, hogy az első félkörben, tehát a 19 mérkőzése után, amikor beleszámítjuk az elmaradt és később lejátszott mérkőzést is, a Madrid ugyanannyi pontot szerzett, mint az előző idényben, amikor a végén bajnoki címet nyert. Csak hát ugye most az Atletico kiemelkedik. Szóval egyik csapat sem játszik jól. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ha például a Barcelonában mondjuk kijön a lépés Messinek és Griezmannnak, és a középső védők csak közepesen játszanak, az utóbbi időben nem nagyon értékel ezt a szintet, akkor a Barca bárkit megverhet, ha úgy alakul. A Real Madrid is bebizonyította azt, hogy bár pocsékul játszott a Bajnokok Ligájában is ősszel néhány mérkőzésen, hogy amikor igazán kellett, akkor tudott játszani. Én azt gondolom azért, hogy a Madrid esetében az, hogy Sergio Ramos kiesett, azért az nagyon nagy veszteség, és nem biztos, hogy feltétlenül az Atalanta elleni párharcban derül ez majd ki, hanem hogyha tovább itt a Madrid, akkor egy későbbi szakaszban. Hogy mennyit kell kihagyni, azt nem tudom, de hogy nem lesz csúcsformában, nem lesz olyan formában, mint amilyen formában megnyerte gyakorlatilag Benzemával pártba a spanyol bajnokságot a Madridnak júniusban, azt majdnem biztosra veszem. Még egy faktort azért ide csatolnék, hogy például ugye volt egy időszak, amikor a Liverpool volt a Bajnokok Ligája legeredményesebb csapata, ha azt veszik, hogy ugye egy döntőt játszott, majd utána megnyerte a sorozatot, és a Liverpool menetelésében mindig nagyon-nagyon fontos faktor volt az Anfield Road, a szurkolóknak a hangereje, búzítása, szeretete, bármi, ami ehhez kapcsolható. Ugye ez a faktor most nincsen, és ez nyilván nem csak a Liverpool esetében érdekes, tehát én azt gondolom, hogy még akár ez is egy párharc befolyásoló tényezője lehet. Nem vagyok biztos benne az utóbbi idők formáját nézve, például, hogy említetted ugye, hogy Budapestre is jutnak 8-at döntők, hogy az RB Leipzig Liverpool párharcban, amelyet ugye február 16-án rendeznek majd, az egyik lesz a két első párnak, a Liverpool most esélyesebb a mostani formájában, mindéppen az RB Leipzig. Ha az RB Leipzig tovább jut viszont ebből a párból, akkor tényleg azt mondhatjuk, nem kis büszkeséggel, hiszen ugye három magyar játékos is van most már a keretben, hogy az előző évi elődöntő után a lipcsei csapat tényleg Európa legjobbjai közé emelkedett.
Menjünk végig a párharcokon, csak a továbbjutóra, a szerintetek továbbjutó együttesre vagyok most kíváncsi ebben a körben. A Lipcse és a Liverpool már február 16-án az első játéknapon megküzd egymással. Szerintetek mely csapat fog továbbjutni, Pisti?
Én azt gondolom, hogy bármennyire is ugye a szívünk egy része a Lipcséjé, és amit Tamás is említett, az Anfield faktor hiányozni fog, és a Liverpool igen komoly gondokkal küzd elsősorban a hátvédsorban. Én azt gondolom, hogy a nagyobb nemzetközi tapasztalat az a Liverpool mellett egy hajszállal, tehát én angol továbbjutást várok ott.
Tamás?
Nem szabadna elárulnom, hogy én ifjúkoromban a Liverpool szurkolója voltam, de az RB Leipzigre tippelek.
16-án játszik a Barcelona és a Paris Saint-Germain is. A visszavágó egyébként majd március 10-én lesz, csak úgy, mint a Liverpool és a Lipcse csatájában. Ez is egy szoros párharcnak tűnik. Ki jut tovább, Pisti?
Én is azt gondolom, hogy szoros lesz. Én szerintem még a Paris Saint-Germain-nel teljesen Pochettino nem találta meg azt a hangot, amit kell, és ugye Neymar nagyon úgy néz ki, hogy az odavágón semmiképp sem játszik, és lehet, hogy a visszavágón sem. Úgyhogy bármennyire is botladozik, én innen a Barcelona továbbjutását vizionálom.
Tamás?
Barcelona.
17-én a Sevilla és a Dortmund csap össze. A Sevilla egészen jól szerepel a spanyol bajnokságban, bár ez az előző években is előfordult néhányszor. A Dortmundnál nagyon nem találják a siker kulcsát, úgy tűnik, hiába volt edzőváltás. Ki juthat tovább, Pisti?
Most akkor én mondom rövidebben. Itt a Dortmundnál is nagyon-nagyon sokat számítana a hazai pályán lejátszott visszavágó. Nézők nélkül nehezebb lesz, én itt a Sevilla továbbjutását gondolom.
Tamás, egyetértesz?
Én is a Sevillát mondanám. Érdekes dolog ez, hogyha a Sevilla mondjuk most kiesne ebben a párharcban, akkor sajnálná, hogy nem került át az Európa Ligába, mert az ugye hagyományosan az ő területe. A spanyol bajnokságban az elmúlt hetekben nagyon jól szerepel a Sevilla, ugye nem csak azért, mert a kupában a Barcelonát legyőzte, hanem a bajnokságban is sorozatban nyerje a meccseket, de általában ezek a sorozatok megszakadnak. Ennek ellenére én azt mondanám, hogy a Dortmund akkora bajban van az elmúlt hetekben, és az igazi problémát a Dortmundnak azt hiszem, hogy tavasszal azt fogja jelenteni, hogy beverekedje magát az első négyben a német bajnokságban, jelen állás szerint nem lesz egyszerű, ebből a párból inkább a Sevillára fogadnék.
17-én kezdődik a Porto-Juventus párharc is az első meccsel. Tamás, lehet itt kérdés a továbbjutó?
Kérdés mindig lehet, de a Juventus gondolom. Ugye azért ennek a szezonnak a jellemzője az, hogy egy-két csapat kivételével, de még a Manchester City sem mondanám ide, hiszen ősszel a Manchester City is botladozott egy rövid szakaszon belül. Szóval nincs olyan csapat, amelyik végig nagyon egyenletesen hibátlanul menetel, hogy aztán kit mikor ér el a hullámvölgy, ezt nagyon nehéz megmondani. És hát a Juventusnak jutott az egyedül olyan ellenfél, amely nem a legerősebb öt bajnokság egyikéből érkezik, vagy ott szerepel. És a Juve az elmúlt időszakban azért mutatta azt, hogy bár a Bazalasz bajnokságban a vártnál gyengébben szerepel, üldözi egyelőre a két milánói klubot, de a fontos mérkőzésein most már azért nyer.
Pisti, mire számítasz ebben a párharcban?
Én is azt gondolom, hogy a Juventus jut tovább, még az sem tartom kizártnak, hogy most már egy kicsit kockáztassunk, hogy lehet, hogy már a párharc első mérkőzése után kényelmes helyzetbe kerülnek az olaszok.
Egy héttel később, szintén kedden és szerdán rendezik majd újabb párharcok első meccseit. A Bayern München a Lációval csap össze. Tamás, hogy látod?
Elég egyértelmű a helyzet. Egy olyan olasz csapat szerepel a találkozón, vagy a párban, amelyik azért is harcol, hogy egyáltalán a legjobb négybe bekerüljön az olasz bajnokságba ebben a szezonban. A Bayern pedig az elmúlt időszakban nem tévesztett, úgyhogy ha csak valami olyan dráma nem történik a Bayernnél, hogy mondjuk Thomas Müller összefertőzte a fél csapatot, akkor azért a Bayern nyilvánvaló favoritja ennek a párharcnak.
Immobile semmi gondot nem okozhat? Pisti, hogy látod?
Hát Immobile, amikor Németországban játszott, se sok gondot okozott a Bayern Münchennek, persze jó játékos, és az ő referenciája, hogy így mondjam, az példaértékű, de nem gondolnám, hogy mondjuk a Bayern Lewandowski-t elcserélni Immobilére. Úgyhogy én is azt hiszem, hogy itt a bajorok tovább jutnak. Ha azt mondtuk, hogy a Bayern München az egész sorozat egyik favoritja, akkor nyilván nem esett ki a Lációval szemben.
Érdekes lehet az Atletico Madrid és a Chelsea csatája, azért a Chelsea az edzőváltás, menedzserváltás után úgy tűnik, hogy magabiztosabb védelemmel rendelkezik. Melyik csapat juthat tovább ebből a párharcból? Pisti?
A legtöbb fejtörés számomra ez a párharc okozza, megmondom őszintén. Az Atletico Madrid nagyon, nagyon egyben van. Nem tudom, hogy amit Tamás is említett, hogy végig lehet-e játszani egy szezont gyakorlatilag megingás nélkül. A Chelsea-ben pedig sokkal nagyobb a potenciál, mint ami végül is Lampard alatt megvalósult. A Chelsea minden mérkőzés tulajdonképpen ebben a szezonban most már ajándéknak foghat fel. Tuchel és ugye Löw Zsolt, aki az egyik segítője. Hát ugye nyilván úgy vették át a Chelsea-t, hogy igazából követelmény ebben a szezonban nincs. Ha be tudnak jutni az angol bajnokságban a legjobb négy közé, az gyönyörű. Teszem a hetedik helyről indultak, amikor átvették a csapat irányítását. Ha meg kiverik Európa egyik legjobb formában lévő csapatát, az meg plusz bónusz. Én itt meglepetést címatolok, és azt gondolom, hogy a Chelsea képes lesz ezt az Atletico Madridot eltakarítani most az útból.
Tamás, te mit mondasz?
Aki a sok gólos mérkőzéseket szereti, annak nem biztos, hogy ez a forduló vagy a nyolcaddöntő csemegéje az Atletico Madrid és a Chelsea. Ugye az Atletico Madrid hagyományosan nagyon kevés gólt kap. A Chelsea Tuchellel eddig öt mérkőzésen egyetlen gólt kapott, az is öngól volt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy itt akár egy momentum, egy gól bármi dönthet. A Chelsea nincs rossz helyzetben, hiszen ráadásul a visszavágót játsza majd, hát ugye nem hazai pályán, nyilván nem Angliában, de hát Angliában játszhatja, ha jól tudom, hogy az Atletico játszik Bukarestben, vagy az Atletico által rendezett találkozás Bukarestben. Ez mondjuk a Chelsea-nek némi előnyt jelenthet, hát meglátjuk majd. A Chelsea mostani formájában nem lenne, azt hiszem, azért olyan óriási meglepetés a továbbjutása. Kíváncsi leszek az első mérkőzésre, mert ha gyakorlatilag tényleg semleges pályán játszák, ugye azt lehetett látni, a Chelsea az idegenbeli mérkőzéseken már Lampardnál is elég jól szerepelt, hát meglátjuk majd. Sok függ attól például az, hogy a csatás azért Suárez mennyire tudja semlegesíteni a Chelsea védelme, illetőleg a másik oldalon Timo Werner végre megtalálja azt a formát, aminél őt szerződtették.
Mit tippelsz?
Chelsea.
Az utolsó elsőkörös játéknapra, február 24-ére is jut természetesen két mérkőzés, az Atalanta a Real Madriddal küzd majd meg. Itt, hogyha a történetét nézzük, a két klubnak nagy a különbség, de vajon a két csapatot, a jelenlegi két csapatot elnézve, melyik az esélyesebb? Pisti?
Itt már azért én gólgazdalabb meccsekre számítok, mint az Atletico Madrid Chelsea, és igaz, ez majd főleg a Gladbach Manchester City-re, ami az utolsó párharcunk. Én azért azt gondolom, hogy a Bajnokok Ligájának van olyan neve Madridban, hogy bármilyen helyzetben van a Real Madrid, azt nem engedheti meg magának. Ugye volt a 2000-es évek elején hosszú időn keresztül, hogy a legjobb 16 között állandóan kipottyantak, hogy az Atalantától kiessen. Én azt hiszem, hogy bármennyire is olajozott az Atalanta, bár néha most már ott is csikorog a gépezet, azért itt a nagyobb játékos egyéniségek mégis a Real Madridnál vannak, feltéve, hogyha a sérülések, illetve a koronavírus járvány nem sújtja még jobban a Real Madridot, én azért itt meglepődnék, ha az Atalanta jutna tovább.
Tamás?
Én is a Real Madridnak a továbbjutására tippelek, annál is inkább, mert az Atalanta az elmúlt időszakban leszámítva az olasz kupa sorozatot, de elég gyengén teljesített, és meglehetősen nagy kontraformája volt a Bajnokok Ligájában is, hát vagy nagyon nyert, vagy nagyon kikapott szélsőséges eredményeket produkált.
De veszélyes csapat, nem?
Veszélyes csapat, persze, és azért az elmúlt szezonban is nagyon szép eredményeket ért el. Tulajdonképpen azért olyan őrült nagy nevek nélkül jutott messzire, mint az olasz bajnokságban, mint a Bajnokok Ligájában. Én egyelőre nem tudom felmérni azzal valam, hogy Sergio Ramosnak a távolléte hiányzása mekkora veszteség a Real Madrid védelme számára egy ilyen kijelezett helyzetben. Hát ugye most a például legutóbbi bajnoki mérkőzésen ugye Ferland Mendy játszott belül, azért Varán sem életbiztosítás. Én nem tudom, hogy a Real Madridnak ebben a párharcban nem a legnagyobb ellenfeleink a Real Madrid védelme.
És akkor az utolsó összecsapás, Borussia Mönchengladbach Manchester City. A két együttes formája között azért elég jelentős a különbség, hogyha a kereteket nézzük ugyanígy. Tamás, mit mondasz?
Hát ugye a Gladbach nagyon jó szerepelt a csoport szakaszban, meglepetés volt, azt hiszem azért alapvetően, hogy tovább jutott. Real Madrid ellen is ugye hazai pályán kitűnően teljesített, de a Manchester City az a Manchester City. Ugye én azt gondolom, hogy az bármelyikünk nevében mondhatom, hogy a City esetében értetlenül nézzük azt, hogy miközben az angol bajnokságban tényleg dominál, mert az elmúlt években vagy első, vagy második helyen végzett, a nemzetközi kupában nem tudott még ehhez mérten jól szerepelni, és hát mindannyian azt gondoljuk minden szezonban, hogy egyszer azért majd kijön a Manchester City-nek a lépés. Ugye Guardiola vitathatatlanul, hogy a 21. század egyik legnagyobb hatású edzője, nem csak az eredménysorra lenyűgöző, hanem az a hatás, amit a futballra gyakorolt, akár a Barcelonánál, részben a Bayernnél, mert a Bayern futballkultúrát is megváltoztatta, és a Citynél is nagy a hatása. De valahogy a Bajnokok Ligájában eddig igazából nem sikerült neki jól szerepelni, amióta eljött Barcelonából. Hogy aztán lehet-e négy vasat a tűzben tartani, illetőleg, hogy melyiknél vérzik el, és hogy mikor jön ki számára a lépés, mennyire tudja azt kompenzálni, hogy tényleg a Bajnokok Ligájában más játszani, mint a Premier League-ben, ezt nyilván nem tudom, de ennek a párharcnak a City az esélyese.
Meglepődnék, hogy a Pisti mást mondana, de azért hallgassuk meg, mit gondolsz.
Nem nagyon mondok mást, annyivel egészíteném ki, hogy Guardiola képes egy picit a Bajnokok Ligája végjátékát egy kicsit túlgondolkodni. Nem minden húzása ült az elmúlt években, de a 16-ok között, tehát a 8-ad döntő még nem ez a szakasz. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a Gladbachtól ez is egy csodálatos teljesítmény, hogy az Intert és a Shakhtart megelőzve tovább jutott, és ugye a Reállal is játszhat otthon egy jó mérkőzést. Én szerintem a németek számára ez most a végállomás lesz.
Bajnokok Ligája 8-ad döntők, tehát február 16-a és március 17-e között. magyar futballal folytatjuk. Hogyha az NBA tabellájára ránézünk, akkor nehéz nagyon nyitott kérdésről beszélni az aranyérmet tekintve, pedig úgy indult a 2021-es év, hogy a Ferencvárosnak akár még problémája is lehet, nem nagyon ment az első néhány idei fordulóban. Hogy látjátok, melyek lehetnek a tavasz fő kérdései az OTP Bankligában? Pisti?
A bajnoki cím semmiképpen, ugye 16 ponttal vezet a Ferencváros, a Puskás Akadémia és a Fehérvár előtt, és a második helyezettet az utolsó helyezettől is 16 pont választja el, tehát körülbelül azt gondolom a Puskásnak meg a Fehérvárnak akkora esélye van bajnoknak lenni, mint a Diósgyőrnek fölérni az ezüstérmes pozícióba. Ahhoz, hogy a Ferencvárosnak ez a hegemóniája megtörjön, ugye az elmúlt két esztendőben 13 ponttal nyerte a bajnokságot a Fradi, ahhoz a Fradi sorozatos botladozása mellett azt kellene, vagy kellett volna, hogy valamelyik csapat, és ugye elsősorban mindenki a Fehérvárra gondol, sorozatban nyerje a mérkőzéseit. Nos, ugye a Fradiról is kiderült, hogy csak picit botlott, és nem tartós a hullámvölgy, és a Fehérváron meg az összes többi csapatról is kiderült, hogy azért nem képes arra, hogy zsinórban mondjuk 10-12 mérkőzést nyerjen. Azt gondolom a Ferencváros számára kérdés az, hogy mire tudja fölhasználni ezt a rövid időszakot, mert ugye május 9-én befejeződik már a magyar bajnokság. Utána a Ferencváros játékosai, mind magyar, mind külföldi válogatott tagva elmennek az Európa-bajnoki felkészülésre, illetve magára az EB-re, és utána ugye rögtön jön a következő, szerintem a Ferencváros számára bajnokok ligája selejtező. Ha visszagondolunk arra, hogy 2016-ban ugye Tomás Doll csapata 21 ponttal nyerte a bajnokságot, de utána a Partizani Tirana kiverte a Fradit a bajnokok ligájából, akkor talán indokolt az a kérdés, hogy fel kell használni jól ezt az időszakot a Ferencváros számára. Én azt hiszem, hogy a Ferencváros ugye már most télen is igazolt új játékosokat, azokat szép lassan beépíti a csapatba, én szerintem nyáron is lesz némi mozgás a játékos keretben, úgyhogy a Fradi külön készülhet ezzel, hogy az elmúlt hétvégén legyőzte a Fehérvárt otthon, és 16 pontra nőtt az előny, arra, hogy mi lesz majd a nemzetközi kupasorozatban, amely ugye meghatározó a Ferencváros számára, illetve a Rebrov vezette Fradi egy dolgot nem ért még el, nevezetesen, hogy nem tudott egy év ugyanazon évben bajnok lenni, meg kupagyőztes is, és ugye most is Ferencváros-Fehérvár mérkőzés lesz majd a Magyar Kupában. Egyébként utána a dobogós helyekért nagy küzdelem várható, és ugyanez igaz a kiesés elkerülésért is, mert ott is legalább öt csapat szerintem érintett lesz, úgyhogy ez egy ilyen bajnokság, de nem a magyar az egyetlen olyan, amelyik viszonylag korai szakaszában, tehát ilyen február-március táján már nagy valószínűséggel oda lehet adni a bajnoki címet egyik vagy másik csapatnak. Itt esetünkben a Ferencvárosnak.
Tamás, neked mennyire volt az csalódást keltő, hogy a Fradi gyengébb 2021-es kezdése ellenére sem tudott igazából a Fehérvárra ijeszteni?
Hát őszintén szóval egy pillanatig nem gondoltam azt, hogy bármennyit botladozik a Ferencváros, akkor attól még a Mórfehérvár megelőzheti a bajnoki tabellán ebben a szezonban. Nyilván a nagy meglepetés a Diósgyőr győzelme volt a Grupa Marénában, ami lezárt egy nagyon hosszú 2017 áprilisa óta tartó hazai bajnoki veretlenségi sorozatot. Utána a Kisvárdával is döntött játszott a Fradi, de ha megnézzük a Ferencváros eredmény sorát, ugye azt látjuk, hogy 15 győzelem, 4 döntetlen, 1 vereség, ez azt jelenti, hogy a 4 döntetlen az 4x 2 pont veszteség, vagyis 8, a vereség az 3, tehát 11 pontot vesztett a Ferencváros eddig a bajnoki szezonban 20 forduló alatt. Van hát a 13. Tényleg elég nagy fantázia kell hozzá, vagy élénk fantázia ahhoz, hogy valaki azt gondolja, hogy ez behozható. Az, hogy jót tesz a magyar bajnokságnak, vagy nem, hogy a Ferencváros ilyen kiemelkedő, arról nyilván hosszasan lehetne beszélni. Én szerintem nem, nyilván az lenne jó, hogyha ha lenne még legalább egy, de inkább két olyan csapat, amelyik tartja vele legalább belátható távolságon belül a lépést. Én is egyetértek azzal, hogy az igazi harc a kiesésért lesz. Ugye én úgy gondolom, hogy a Kisvárda a hetedik helyen áll, 28 ponttal, a nyolcadik az Alegerszeg 6 ponttal, tehát 26-os hátránya 22 ponttal, tehát ott van egy nagyobb különbség. Ergo az Alegerszeg, az Újpest, a Honvéd, a Budapok és a Diósgyőr meccsel igazából majd a kiesésért, de hát amióta 12 csapatos a bajnokság élvonala, azóta az a jellemző, hogy mindig legkorábban az utolsó előtti fordulóban dől el az ötösebben a második kieső személye. Most még ráadásul annyi volt Ciprába a kép, hogy szervezek örömet Diósgyőri hallgatóinknak, hogy ameddig az előző években gyakran az egyik kieső azért már viszonylag hamar eldőlt, és a második kieső helyért, vagy annak elkerüléséért folyt a harc, most azt gondolom, hogy még nincs meg az egyik kieső sem. Hogy melyik két csapat indulhat a nemzetközi porondon majd a Ferencvárost bajnokok ligája szereplése esetén, hát nyilván azért bármennyit bukdácsol is a játékos állomány alapján azt kell mondjam, hogy a Molfehérvár erre esélyes. A Puskás Akadémiának van a riválisokhoz képest 4 pontja előnye, mint pontos előnye, de hát ha legfinomabban fogalmazok, azt hiszem, akkor azt mondom, hogy nagyon sok az egy sorma csapatom ezőnyben. Így aztán bárkiről elképzelhető, hogy 2 nyel zsinórba, vagy 2 akár ki is kap.
Bár ugye az elmúlt bő 20 évben komoly vidéki sikerek is voltak az élvonalban, gondoljunk csak akár a Debrecen nagy időszakára, vagy a Fehérvár, illetve még korábban a Zalaegerszeg sikereire, vagy sikerére. Jellemző az, hogy a budapesti csapatok meghatározó szerepet játszanak, és hogyha úgy alakul, bár most ugye több budapesti együttes a kiesés ellen küzd, jövőre lehet, hogy még több fővárosi csapat lesz, akár a 12 csapatból 6 lehet budapesti. Pisti, hogy látod ezt a kérdést? Ez mennyire szerencsés, szerencsétlen, vagy nem ez a fő kérdés? Az a lényeg, hogy jó focit játszanak.
Nyilván az lenne a szerencsés, ha ebben az országban minden régiónak lenne egy jó csapata. Tehát a Budapest túlsúly az nem az ideális. Talán az orosz bajnokságban van ennyi moszkvai csapat, mint ahány budapesti a magyarban. De ezt ugye adminisztratív intézkedéssel nem lehet megtenni, hogy kizárod a budapestieket és fölküldöd az élvonalba a vidékieket. Ugye tavaly senki nem tiltotta meg, hogy a nagymúltú csapatok, legyen az a Nyíregyháza, a Szombathely, a Győr, megelőzzék a Budafokot. Erre azonban nem került ő mégsem sor. Most nyilván a másodosztályban a két legmarkánsabb csapat, a Debrecen és a Vasas, és nagy meglepetést keltene, ha nem ez a két együttes jutna föl. Azon én azért meglepődnék, ha két vidéki csapat búcsúzna az élvonalból. Tehát a Tamás által levezetett kiesési szisztéma számomra is ugyanaz, tehát a 28 pontos csapatokat én már nem sorolom fő esélyesnek a kiesés elkerülését vívott harcban, de hogy a Zalaegerszeg és a Diósgyőr essen ki, ezt a kombót én valószínűtlennek tartom. A Zalaegerszeget egyébként abszolút első osztályú csapatnak gondolom, tehát már csak ezért is. Hogy aztán hogy fog ez majd átalakulni, esetleg lesz-e valamikor a következő években létszámbővítés, hiszen az NB2-ben hatalmas múltú párharcokat rendeznek, kétségtelen, de ugyanakkor, hogy ez a 12 csapat mit jelent, és hogy ez a 12 mégis azért előrébb tart, arra azért épp a hétközi Magyar Kupa forduló adott választ. Ilyen nem hiszem, hogy előfordult. Mióta 12 csapat van a magyar bajnokságban, biztos, hogy nem fordult elő, de egyébként is nagyon ritka, hogy a legjobb 16 közé bejusson 12 élvonalbeli csapat. Ez ugye esetünkben most azt jelenti, hogy az összes. Tehát még az egyébként botorkáló Diósgyőr vagy Budafok is simán ott tud lenni a legjobb 16 között a Magyar Kupában, tehát azért van egy pici szakadék az élvonal és a második vonal között. Erre egyébként példa volt a Vasas-Fehérvár mérkőzés is, ahol nyilván nem a legerősebb összeállítású Vasas játszott, mert a bajnoki följutás mindennél fontosabb, de azért ott is nagyobb volt a különbség, mint egy gól, tehát az egy ilyen Tigres-Bayern München mérkőzésre hasonlított. Magyarul lehet azt mondani, hogy sok vagy kevés, de ennyi van, illetve hát a 12 csapatos bajnokság mióta ugye ez a szisztéma érvényesül, azért mindig az egyik újonc csapat kiesett. Olyan nem volt még, hogy mind a kettő bent maradjon, most is azért az MTK és a Budafok közül, hát elképzelhető, hogy az egyik búcsúzni fog, és az nem az MTK lesz.
Tamás, hogy látod? Pisti gyakorlatilag egyértelműen utalt arra, hogy az Zalaegerszeg kiesésére kisebb esélyt lát. Az Újpest, a Honvéd és a Budafok van kedvezőtlen pozícióban, és ugye a Budafok jelenleg is kieső helyen áll. Talán ugye a tendencia is látszik, hogy a szezon elejéhez képest az utóbbi időszakban kevésbé sikerült eredményesnek lennie. A szezon elejé meglepetések azért még egy kicsit más képet mutattak. Egyértelmű, hogy a Budafok fog kiesni, vagy pedig az Újpest, illetve a Honvéd szurkolói is tarthatnak a szezon hajrájától.
Hát a közösségi médiát olvasva az Újpest szurkolói nagyon tartanak attól, hogy az Újpest kieshet, és az az igazság, hogyha
a múlt héten nem lett volna az MTK elleni 3-1-es idegenbeli győzelem, akkor még sokkal rosszabb lenne a helyzet, akkor konkrétan kieső helyen állna az Újpest, ez volt Mikael Löninger az első megszerzett pontja, az első győzelme a Liva-Fehéreknek, egy borzalmas kezdés után. Sajnos nekem eszemben van az MTK-nak a példája, amely ugye néhány évvel ezelőtt ebben a szakaszában a bajnokságban még viszonylag jó helyen állt, és aztán gyakorlatilag minden meccset elveszítve kiesett. Tehát elképzelhető az, hogy egy tradicionális csapat összecsuklik a végére. Az Újpestet én nem értem, a tulajdonosnak se a magatartását, se a vásárlásait, vagy azt, hogy mit akar ezzel a csapattal egyáltalán, miért kellett edzőt váltania. Volt egy barátom, a Stréfásán azt mondta, hogy megbüntették ugye, az előző edzőt, azért, mert bent tartotta az Újpestet az előző idény végén, hát ez nyilván tréfa, de minden esetre két győztes meccs után elküldeni Predrag Rogánt nem látszott okosnak, különös tekintettel arra, hogy ahogy szerepel utána az új edzővel a gárda. A Honvéd lényegesen jobb játékos állománnyal rendelkezik annál, mint ahogy a táblázaton elfoglalt helye azt mutatja. Én megmerném kockáztatni, hogy a Honvédnak a mai játékos állománya az legrosszabb esetben is a negyedik, ötödik helyre kellene, hogy előre vigye a csapatot. Diós Győrt, ha szabad ilyen személyes véleményt mondani, azért szeretném, hogy bemaradjon, mert egyszer vége lesz a koronavírus járványnak, egyszer lehet majd újra szurkolóknak is menni a mérkőzésekre, és én azt nagyon fontosnak tartom, hogy azok a csapatok, amelyeknek nagyon jelentős szurkolói bázisa van, azok lehetőleg az élvonalban szerepeljenek, nyilván nem adminisztratív döntéssel, hanem a játék alapján. Ugyanakkor ne adja az ég, hogy a Diós Győrnek az utolsó fordulóba kelljen a sorsáról döntenie, mert az elmúlt évek ugye azt mutatták, hogy a Diós Győr, ha jól emlékszem, háromszor is úgy úszta meg a kiesést, hogy az utolsó forduló, vagy az utolsó előtti forduló előtt még lett volna matematikai esély kiesésére, egyszer azért ez a sor megszakadhat. Nem szeretnék udvariatlan lenni a budafokiakkal, de én is úgy gondolom, hogy a Budafok lesz az egyik búcsúzó. A Honvédnak a játékos állományát jobbnak érzem annál, mint ahol most a csapat áll, úgyhogy én az Újpest és a Diós Győr közül gondolom, hogy az egyik búcsúzni fog.
Másfél hónap is elkezdődnek a világbajnoki selejtezők, a magyar válogatott a lengyelek ellen kezd. Nem tudjuk még, hogy milyen körülmények között, de azért a jelenlegi tendenciák alapján valószínűleg sok néző nem lehet majd a Puskás Arénában. Pisti, mire számítasz? Milyen kezdésre és milyen hangulatra?
Én azt gondolom, hogy a világbajnoki selejtezőt most felfokozott várakozás előzi meg. Hozzáteszem, hogy a magyar válogatott nem favorítja a további jutásnak, jóval nehezebb egy világbajnokságra kijutni, mint egy Európa-bajnokságra. Egyszerű matematika, kb. 10-zel kevesebb csapat jut ki Európából a VB-re, mint az EB-re. De ugye ahogy a magyar válogatott befejezte az előző évet egy prima nemzetek ligája sorozattal, ahol egyébként úgy gondolom, hogy a lengyel válogatotthoz hasonló erőségű csapatokkal, Szerbiával, Törökországgal, Oroszországgal játszottunk, és lettünk csoportelsők, és jutottunk fel az A-ligába. Mindenki reménykedik abban, hogy itt valami azért történhet. Hozzáteszem, az első mérkőzésünk az egy kulcsmeccs lesz az itthoni lengyelek elleni találkozó. Azt a magyar válogatott március végén meg tudná nyerni, akkor egyrészt egy győzelemmel, a három ponttal plusz lélektanilag is pozitívan felspanolva a San Marino és az andorrai túrát talán sikerülne 6 ponttal abszolválni, és így az Európa bajnokságig, mert ugye a VB-selejtezők megszakadnak majd, ha maximális pontszámmal tudnánk állni, akkor lehetne egyébként kalkulálni. Érdekes a történet, mert talán ez a San Marino és az Andorra elleni mérkőzés lesz a jövő évben az a két találkozó, vagy legalábbis az elején egész biztos, ahol a magyar válogatottól elvárható egy győzelem, és az is, hogy domináljon játékban. Az összes többi csapat ellen, legyenek azok a lengyelek, az angolok, vagy éppen az Európa-bajnokságon majd a portugál, francia, német hármas, egészen más típusú játékot kell játszani, talán más típusú játékosokkal, vagy más hadrenddel is. Ez Marco Rossinak nyilván egy fejtörést fog okozni, hogy nem tudom én, lehet egyszerre a pályán mondjuk Szoboszlai és Kalmár, és még sorolhatnám ezeket a példákat. Én egyébként hozzáteszem, március végét azért annyira közelinek érzem, hogy nem gondolnám, hogy nézők lesznek itt a világbajnoki selejtező sorozaton. Én már annak is örülnék, hogyha a járványhelyzet azt lehetővé tenni, hogy az Európa bajnokságot úgy rendezzék meg, hogy a budapesti mérkőzéseken azért, ha korlátozott számban is, de lennének szurkolók.
Az EB-re még visszatérünk. Ugye eléggé egyértelmű helyzet, Tamás, látjuk, hogy itt lesz 6 napon belül, vagy bő 6 napon belül ez a 3 meccs, és San Marino, illetve Andorra idegenben is nagyon-nagyon más kategóriát képvisel. Szerinted az elképzelhető, hogy akár a lengyelek elleni meccsre szinte teljesen más csapat lesz, illetve a másik két kis csapat elleni, vagy kisország válogatottja elleni mérkőzésre adott esetben egy B válogatottat nevez majd, illetve küld a pályára Marco Rossi?
Ha Marco Rossinak az eddigi összeállításait megnézzük, amelyeket ugye részben a kényszer szült, tehát most ezt érdemes kivenni a kalapból, hiszen ha vissza kellett engedni a klubjukhoz a játékosokat, akkor se tudta volna őket szerepeltetni, hogyha akarta volna. De amikor sorozatmérkőzésekről volt szó, akkor eddig minden egyes alkalommal, mondjuk azt a csúnya szóval, rotálta a csapatot. Tehát mindig volt 3-4, azut esetben 5 változás a kezdőcsapatban. Tehát ez biztos, hogy inkább azt mondanám, hogy a San Marino és az andorrai meccs között lehet ilyen jelentős különbség. Azt el tudom képzelni, hogyha mindenkire lehet számítani, akkor a lengyelek elleni alapcsapat játszik majd a San Marinoiak ellen, vagy akkor a lengyelek elleni alapcsapatot visszahozza az andorraiak ellen, mind a kettőben van logika. Hogy aztán ez az alapcsapat, ez mi lesz, az is megír egy misét, mert ebben a pillanatban szerintem ember nincs, aki talán Marco Rossin és az orvos stábon kívül, aki meg tudja mondani, hogy Szoboszlai Dominikra mennyire lehet számítani már március végén formáját tekintve, hát mégiscsak ugye nem játszott december vége óta a sérülése miatt. Mi lesz Szalai Ádámmal, aki legutóbb játszott a Mainzban, de egyelőre azért nincs játékban. Most már azt mondanám, hogy lassan egy 3/4 éve, és hát nyilván van még néhány kérdéses pont. Ami a lengyelek elleni mérkőzés esélyeit illeti, én a lengyelek játékereit körülbelül az oroszokéval azonosnak kalibrálom. Az oroszok ellen jól szerepelt a magyar válogatott, de ez nyilván nem garancia arra, hogy a lengyelek ellen is simán nyerni tud. Nyilván sokat segítene, hogyha Lewandowski nem játszana, de hát ne kívánjunk az ellenfélnek se rosszat. Minden esetre a lengyelek összeállítása, miközben jelzem azt, hogy a lengyeleknek nyilván jóval erősebb a játékos állománya, mint a magyarokénak, de érdekes és szinte megtippelhetetlen, mert kapitányváltás volt. Paulo Sousa lett a szövetségi kapitány, akinek ugye éppen a magyar elleni mérkőzésre tudomásom szerint az első találkozója, tehát nem játszanak a lengyelek sem előtte. Egy új kapitánynak azért mindig vannak ötletei, egy új kapitány szinte soha nem az előző kapitány 11-ét küldi fel a pályára. Utolsó gondolatként még hozzátenném azt a fenyegető tényt, hogy tudomásom szerint a döntés született arról, hogy a klubok nem kötelesek elengedni a világbajnoki selejtezőkre sem a játékosokat. Tehát bármi történhet még. Én azért abban bízom, hogy a Lipcsével, tehát az Ebelecsikkel különösen jó a magyar szövetség kapcsolata, ott nincs talán ilyen veszély, de hát adott esetben, hogy a lengyelek összeállítását befolyásolja valami ilyesmi. Azt tekint, hogy ki lesz koronavírusos, hát azt a jó Isten se tudja.
Az Európa-bajnokságot június 11-e és július 11-e között rendezik. Azt még továbbra sem tudjuk, hogy hogyan lehetnek a nézők. És bizonyos helyszínek is kérdésesek, nyilván az UEFA majd a végső választ megadja, amint tudja. Látjátok-e, hogy színvonalában, illetve lehetőségeiben mi sülhet ki ebből a mostani EB-ből? Pisti?
Nagyon nehéz megmondani, mert ugye pont a vírushelyzet kapcsán, hát ugye játékosok is egyik napról a másikra, lásd ugye említettük Thomas Müllert, aki abszolút negatív tesztekkel elment a klub VB-re, majd aztán a döntő nem tudott játszani, mert már pozitív lett. Szóval fogalmam nincs, hogy milyen összetételbe fognak játszani a csapatok. Az biztos, hogy az egyes játékosok, az egyes nemzeti szövetségek és maguk a nemzeti válogatottak bárhogy és bármilyen körülmények között is rendezzék az Európa-bajnokságot, nagyon vágynak arra, hogy az EB-n jól szerepeljenek. Vagy azért, mert meg akarják védeni a címüket, mint a portugálok, vagy azért, mert a VB botlást akarják felettetni, mint a németek, vagy olyan együttesek, amelyek nem is voltak ott az előző VB-n, mint az olaszok és a hollandok. A belgák már hosszú ideje szeretnének nyerni egy Európa-bajnokságot, az angolok újra azt hiszik a VB óta, hogy nagy csapatuk van, és még sorolhatnám. És ugye vannak azok az országok, amelyek mondjuk újoncok, tehát például Észak-Macedóniának vagy Finnországnak, hát egy ünnep lesz minden körülmények között az Európa-bajnokság. Hogy aztán ezt valóban 12 helyszínen rendezik-e? Hiszen felmerült itt olyan is, hogy Ha nincsenek nézők, akkor vajon érdemese mondjuk, nem tudom, Lengyelországnak és Szlovákiának Dublinba utaznia egy mérkőzésre, vagy érdemese a bakui helyszínt megtartani. Itt nyilván az UEFA illetékeseinek A, B, C, de még szerintem W, Z tervük is van. Egyelőre lehetetlenség megmondani. Az biztos, hogy Magyarországon például az, hogy kijutottunk az Európa-bajnokságra, független attól, hogy egy üres puskás arénában sikerült ezt kivívni, igazi futballáz és eufória lett. Tehát én szerintem a nyári Európa-bajnokságot mindenki várja, nyilván mindenki szeretne ott lenni valamilyen módon, akinek jegye van, az izgul, hogy be is engedjék a mérkőzésre, akinek még nincs, az meg szeretne erre jegyet szerezni. Itt azt hiszem, hogy szakmailag pedig, ugye azért minden ország nemzeti bajnokságát úgy állították össze, hogy jusson idő a bajnokság vége után egy kis pihenésre, és aztán a felkészülésre is, leszámítva nyilván azokat a csapatokat, vagy azoknak a csapatoknak a játékosait, akik a Bajnokok Ligája véghajrájában elsősorban a döntőben érintettek. Nekik ugye sok pihenőjük biztos, hogy nem lesz.
Tamás, te hogy látod az erőviszonyokat? Ebben a különleges helyzetben egyáltalán mennyire számít majd ez, és hogyan számolsz, hány esélyese van az EB-nek?
Az erőviszonyokat nehéz kalibrálni. Sok az egyforma képességű válogatott, és nyilván attól is függ, hogy ez a borzalmasan megerőltető idény után, amikor tényleg három naponta kellett a legjobb játékosoknak, vagy kell a legjobb játékosoknak meccseket játszani, ki mennyire tud feltöltődni a májusi felkészülés alatt, illetőleg, hát ahogy a Pisti is mondta, a Bajnokok Ligája véghajrájában még érintett játékosok egyáltalán hogy tudnak gyakorlatilag pihenő nélkül majd, vagy néhány napos pihenő után majd a tornán szerepelni. Ami az esélyeket illeti, hát ugye furcsa módon, én azt mondom, hogy a magyar válogatott mindhárom csoport ellenfelét lehet mondjuk a tovább jut, hát ugye csak kettő juthat tovább, de illetve hát, hogy a magyar válogatott mindhárom ellenfelét lehet úgy emlegetni, hogy adott esetben esélyes lehet bármire, a franciákat különösen, a németeket nem tudom kalibrálni, de hát egy tornán a németeket soha nem lehet kizárni az esélyesek közül. A portugálok pedig hát megmutatták már 2016-ban is, hogy nagyon jók. Cristiano Ronaldo meccseket képes eldönteni. A három csapaton kívül én az olasz, a belga és talán a holland válogatottat vélem még, esetleg az angolokat, és ez már nagyon sok esélyes, úgyhogy egy nagyon kiegyensúlyozott tornára van kilátás.
Pisti, neked van favoritod?
Magam is ugye az előbb felsoroltam, hogy melyik csapatok pályáznak szerintem az Európa-bajnoki címre. Nagyjából ugyanazt említette Tamás is. Én úgy érzem, hogy noha nagyon jó a világbajnok francia válogatott. Az EB-n a horvátoktól nem várok például olyan kimagasló szereplést, hogy mondjak egy negatív példát is, mint a világbajnokságon. De én azt hiszem, hogy ez a torna, ha minden klappol, akkor ez a belga válogatott tornája lehet, és abban az esetben viszont ugye egy új Európa-bajnokot köszöntenénk, hiszen Belgium játszott már EB döntőt, de győzni nem tudott, úgyhogy én nekem, ha egy csapatot kellene megneveznem most, már csak azért is, mert a belgák nagyon sokan vannak, tehát ott nagyon-nagyon sok jó játékos van, ott ha kidől 5-6 ember, akkor is majdnem ugyanolyat, nem ugyanolyat, de majdnem ugyanolyat a helyére tudnak állítani, úgyhogy én a belga csapatot egy nagyon kompakt, nagyon erős válogatottnak tartom. Nekem ők a, mondjuk azt, hogy titkos favoritjaim.
A spanyolokat kihagytam a relatív esélyesek közül, ezek bocsánat minden spanyol futball szeretőtől.
Esetleg ők a favoritjaid?
Nem mondanám, a belgákkal mélyen egyetértek, nagyon szépen futballoznak, azért van egy olyan tengelyük, amely párját vitt, Courtois tényleg jó formában, véd a Real Madridban is, De Bruyne a világ egyik legjobb játékosa, Lukaku szórja a gólokat, az áldott nem tudom, hogy játszik-e, nem játszik, milyen formában van, állandóan sérült, de hát rajtuk kívül is van legalább 5-6 világklasszis a csapatnak, úgyhogy már a világbajnokságon is nagyon ígéretesen játszottak. Mellettük a franciákat vélem olyannak, ahol ugyancsak teljesülhet az, amit Pisti mondott a belgákra, hogy ott is a 3-4 ember kidől, mert mindig ott van a különösen támadósorban rendkívül gazdag a választék, még Benzema nélkül is.
Visszatérünk ezekre, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt szűk egy órában Hajdú B. Istvánt, az M4Sport kommentátorát és Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Köszönöm a figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.